Jó estét kívánok!
Ez a híradó Varga Edittel, akinek új frizurája van.
És Gulyás Istvánnal, aki a régi.
Kettőnk. Erősödő forint kedvezőbb állampapír hozam értékeli a piac a kormány békülékenységét.
Szabályos kivégzés volt, holnap hazaérkeznek az etiópiai terror túlélői.
Figyelmetlen volt a sofőr, több tucat ember sérült meg egy soproni buszbalesetben.
Lila tehén született Szerbiában. Az állatorvos szerint a kisborjú idővel sajnos kinövi a színét.
Meredek csökkenéssel idei mélypontjára süllyedt a magyar államadósság törlesztés kockázata Londonban. A piaci szereplők ugyanis egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy Magyarország megállapodik az IMF-fel és az Európai Unióval.
A miniszterelnök szóvivője azt mondta, a kormány nem foglalkozik azokkal a találgatásokkal, amelyek az IMF hitelmegállapodás feltételeit taglalják. A Bloomberg hírügynökség szerint ugyanis az egykulcsos adórendszer is veszélybe kerülhet.
Fellegi Tamás ma osztrák pénzügyi vezetőkkel tárgyalt Bécsben, tegnap ugyanitt a Magyar Nemzeti Bank elnöke azt mondta, Magyarországon csak is független nemzeti bank létezhet.
Simon András szerint a Nemzeti Bank nem lehet más, mint független. Ezt egy bécsi pénzügyi konferencia után mondta a jegybank elnöke. Több kormánytag, köztük a miniszterelnök is kijelentette, hogy a kormány tiszteletben fogja tartani a Nemzeti Bank függetlenségét. Nem tehetek mást, mint hogy hiszek a miniszterelnöknek, mondta Simon András. Ma a Bloomberg hírügynökség egy az IMF terveit ismerő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a valuta alap a készenléti hitelért cserébe a jegybank függetlenségének garantálása mellett az egykulcsos adó eltörlését is kérheti. Indoklása szerint a Nemzetközi Hitelintézet általában is ellenzi az egykulcsos adórendszereket. A magyar esetben az a fő probléma, hogy a jövedelem növekedésével egyre kisebb az adóterhelés. A miniszterelnök szóvivője szerint akkor érdemes ezzel a felvetéssel foglalkozni, ha ez a tárgyalásokon is szóba kerül.
Folyamatos konzultációban vagyunk az IMF-fel, és hogyha majd Fellegi miniszter úrral közölnek szempontokat, javaslatokat, feltételeket, és azok olyan stádiumban vannak, akkor majd azokat nyilvánosságra fogjuk hozni.
Ő Oli Rén, aki jegyzi a magyar kormánynak címzett felszólítást a Brüsszel által feltételezett jogsértésekről. A Portfolio.hu birtokába jutott dokumentumból kiderül, az Európai Bizottság nem csak a jegybank törvény kifogásolja, hanem a kormány elmúlt másfél éves nemzeti bankkal kapcsolatos megnyilvánulásait is. Eközött szerepel például a jelenlegi elnök keresete is, amelyet a kormány jelentősen megnyírbált. Így az MNB elnökének a fizetése havi 8 millió forintról 2 millió forintra csökkent. Az Európai Bizottságnak az sem nyerte el a tetszését, hogy a kormány rendszeresen kritizálta a monetáris politikát. És azt is felrólják, hogy a kabinet elmulasztotta a rendszeres konzultációt az Európai Központi Bankkal. Fellegi Tamás, a magyar IMF tárgyaló delegáció vezetője, ma egyébként az osztrák jegybank elnökkel és a pénzügyminiszterrel találkozott. Az MTI Hírcentrum információi szerint a megbeszéléseken főként a készenléti hitel megállapodásról esett szó, amiről korábban Evald Novotný, az osztrák nemzeti bank elnöke azt mondta, idézzük, reméli, hogy a megbeszéléseken sikerül majd a legkedvezőbb megoldást megtalálni. Nem pénzt, hanem biztonsági hálót kér Magyarország a valutalaptól. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozta Strasbourgban a Magyarországról szóló vita után. Azt mondta, Magyarország a jövőben is a piacról szeretné finanszírozni a költségvetését.
Nekünk nem hitel kell, hanem egy biztonsági megállapodás, ami arról szól, hogy ha a piacon nem boldogulunk, akkor is van alattunk egy kifeszített biztonsági háló.
A magyar IMF tárgyaló delegáció legközelebb pénteken találkozik Brüsszelben Oli Rénnel, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi kérdésekben illetékes alelnökével.
A két héttel ezelőttihez képest élénkebb befektetői érdeklődés és sokkal alacsonyabb átlaghozam mellett tudta értékesíteni a meghirdetett mennyiséget a mai 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukción az államadósságkezelő központ. A kincstárjegyre 8,2%-os átlaghozam alakult ki a két héttel ezelőtti csaknem 10% helyett. Elemzők szerint a forint erősödésnek és a hozamok csökkenésének is az az oka, hogy nőtt az esélye egy az eddig vártnál gyorsabban megszülető megállapodásnak, amit Magyarország köt az EU-val és az IMF-fel.
Kétnapos kormányülés kezdődött ma a parlamentben, amelyen egyebek mellett az EU-IMF hitellel kapcsolatos feltételekről tárgyal a kabinet. A parlamentnél van Simicsku László kollégánk. Szervusz, Laci, kiszivárgott-e már valami a tanácskozásról, a tárgyalásról?
Igen, Felegi Tamás, IMF és EU tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter, ahogyan már hallhatták a híradóban, Ausztriában tárgyalt. Ennek ellenére úgy tudjuk, itt van a kormányülésen, és tájékoztatja a kormány tagjait a magyar hitelkérelemről és az erről eddig lefolytatott nemzetközi tárgyalásokról. Az Európai Bizottság a héten hivatalos levélben több magyar törvénnyel kapcsolatban is kifogást emelt, így a jegybank törvénnyel kapcsolatban, az adatvédelmi ombudsman hivatalával kapcsolatban, vagy a bírák nyugellátásával, nyugdíjba vonulásával kapcsolatban. Ezek esetleges változásáról, változtatásáról is szó lehet a kormány mai ülésén. Ez azért lehet érdekes, mert az EU-IMF hitel elbírálásakor ez komolyan szóba jöhet, illetve ez komoly mértékben befolyásolhatja majd a hitel odaítélését. Az Európai Parlament tegnap ülésén Orbán Viktor miniszterelnök egyébként, idézem, erről pontosan azt mondta, könnyen, egyszerűen, gyorsan orvosolhatóak az Európai Unió által felvetett problémák, és egy kérdésben van csak vita az Európai Bizottsággal. Ezeken túl biztosan szó lesz majd a kétnapos kormányülésen a köztisztviselők végtörlesztésének ügyéről is. A kormány ugyanis azt tervezi, hogy kedvezményes kamattal támogatná azokat a devizahitellel rendelkező köztisztviselőket, akik rögzített árfolyamon szeretnék hitelüket törleszteni. Részletek a kétnapos kormányülés után holnap várhatóak.
Szimicsku László, köszönjük!
Az MSZP szerint a kormány magának köszönheti, hogy rossz tárgyalási pozícióba került, és kemény feltételekre számíthat a Nemzetközi Valutaalap részéről a hitelmegállapodásról folytatott tárgyalásokon. Tukacs István országgyűlési képviselő azt mondta, az IMF valószínűleg a másfél éve folytatott gazdaságpolitika megváltoztatását várja majd el a kormánytól.
Mi azért károsztatjuk elsősorban ezt a kormányt, hogy olyan helyzetben lavírozta az országot, hogy most már kénytelen, kelletlen, de muszáj tárgyalni az általa kipaterolt IMF-fel. Megváltoztatva a politikáját, politikai nézeteit, a hirdetett elveket, a szabadságharcot.
A Jobbik szerint a kormány választási ígéreteivel ellentétben nem csökkenti, hanem növeli az adóterheket. Volner János frakcióvezető helyettes azt mondta, a héten ismét rekordot döntő üzemanyag árak miatt a benzinre és a gázolajra kivetett adók mérséklését javasolják.
A magyar gazdaság versenyképességének megőrzése azt tenné indokoltá, hogy a kormány az árukat és szolgáltatásokat terhelő igen magas, nemzetközi összehasonlításban is kiugróan magasnak mondható adóterhek miatt próbálja a magyar gazdaság versenyképességét azzal megőrizni, hogy a túladóztatását mérsékli és elkerüli.
Az LMP szerint tovább növeli az államadósságot a héten bejelentett új diákhitel 2. Osztolykány Ágnes országgyűlési képviselő azt mondta, az új rendszer 20-30 évre megterheli a költségvetést és az egészségügyhöz vagy a nyugdíjrendszerhez mérhető bürokráciát igényel, amely több ezer milliárdos kötelezettségvállalást ró az államra.
A diákhitelt 2 teljes költségvetési mérlege pedig, ideértve a kamattámogatást, a nem fizetési kockázatot és az állami apparátus kialakítását, évi akár 60-80 milliárdos plusz kiadást jelenthet az államra.
A megújuló Magyarországon nem az összeköttetések és az ügyeskedés, hanem csak az igazi teljesítmény számít. Ezt Orbán Viktor mondta a parlamentben, amikor Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszterrel közösen elismeréseket adott át a nemzetközi tanulmányi versenyen eredményt elért diákolimpikonoknak. A kormányfő szerint csak az számít igazi teljesítménynek, ami mögött emberi munka, szorgalom és tudás van. A diákolimpikonoknak az azt üzente, biztos abban, hogy ők már egy olyan országban kezdhetik pályájukat, ahol a teljesítmény alapján mérik az embereket.
Schmidt Pál köztársasági elnök szerint az ország eladósodottságával összefüggésben nem szabad egymásra mutogatni, hiszen az elmúlt időszakban mindenki erején felül költekezett. A köztársasági elnök ezt Heves megyei látogatása első állomásán Egerben mondta, ahol tüntetők és szimpatizánsok is várták. Az államfő részt vett a város ünnepi közgyűlésén, a Dobó István gimnázium rendhagyó osztályfőnöki óráján pedig Magyarország új alaptörvényéről beszélt. A köztársasági elnök ezután meglátogatta Heves megye egyik legnagyobb munkaadóját és adófizetőjét, a ZF Hungária gyárat.
Schmidt Pál doktori disszertációjának nem csak a törzsanyaga plágium, hanem az abból levont következtetések is Nyikolaj Georgiev gondolatai, állítja a hvg.hu. Az internetes lap múlt szerdán írt arról először, hogy a köztársasági elnök 1992-ben írt doktori disszertációjának nagy része szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató 80-as években írt tanulmányával. A köztársasági elnök tegnap a Magyar Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, hogy mindketten ugyanabból a törzsanyagból indultak ki, ezért hasonlít egymásra a két tanulmány. Az ezekből levont 30 oldalnyi következtetés viszont már saját szellemi munkájának eredménye. Közben az Index azt írta, a köztársasági elnök doktori disszertációjában a gazdaságról szóló fejezet egyes bekezdései szó szerint megegyeznek egy német tudós Klaus Heinemann korábban publikált tanulmányának részleteivel. Heinemann neve egyébként csak úgy, mint a bolgár kutatói, szerepel Schmidt Pál irodalom jegyzékében.
Lemondott Ángyel József a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, döntését nem indokolta. Sajtóhírek szerint szakmai nézeteltérés lehet az egyik ok, a másik pedig, hogy több közeli munkatársa is távozott a közelmúltban a minisztériumból. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hétfőn konzultál Orbán Viktorral az államtitkár lemondásáról.
Ányán József azon kevesek egyike volt az Agrártárcánál, aki még kaszálni is tudott. És ő volt, aki sajtóhírek szerint erőteljesen kisbirtokpárti volt a minisztériumban. Emiatt több vitája is volt a tárca vezetésével, amely egyre békülékenyebb hangot ütött meg a nagyobb agrárvállalkozásokkal. Ugyancsak sajtóhírek szerint a közelmúltban az államtitkárhoz közel álló szakemberek sora távozott a minisztériumból. Ezt elégelhette meg Ányán József.
Nem több ezer hektár.
A Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfőn éppen arról beszélt, hogy az állami földterületeket, amelyeket most nagy vállalkozások bérelnek potom pénzekért, a családi vállalkozásoknak kellene kiosztani.
Korlátos az erőforrás, és azt szeretnénk, hogy ez a föld minél több ember tartson el, és biztonsággal szolgálja ne csak a mi saját biztonságos élelmiszerellátásunkat, hanem exportra is tudjunk termelni. Ez csak kis-közepes családi gazdasági modellel valósítható meg.
Ángyán József ma nem nyilatkozott. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert is kerestük, de külföldi útja miatt nem értük utol. A tárca vezető hétfőn konzultál Orbán Viktor miniszterelnökkel az államtitkár lemondásáról.
Elkezdték kifizetni a tavalyi uniós területalapú támogatások második felét, összesen 140 milliárd forintot. Mintegy 180 ezer gazdálkodó kapja meg a pénzt a következő napokban. Az unió fizeti a magyar gazdálkodók támogatásainak csaknem 80%-át. A pénz első felét még tavaly októberben utalta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal. Ez egy Brüsszel által engedélyezett előleg volt, normális esetben december 1-től indulhatott volna ezeknek a támogatásoknak a kifizetése.
Döntött első fokon a Fővárosi Munkaügyi Bíróság, ez szerint nem volt jogszabályellenes a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap által végrehajtott, és a televíziósok és filmkészítők független szakszervezete által megtámadott nyári csoportos létszámleépítés, és a leépítés során az MTVA nem sértette meg a szakszervezet jogait. A bíróság ugyanakkor helyt adva a szakszervezet keresetének semmissé nyilvánította az MTVA és az ideiglenes üzemi tanács közötti a leépítéssel kapcsolatban kötött megállapodást, ugyanis a rendes központi üzemi tanáccsal kellett volna megállapodni. A bíróság felhívta a szakszervezetek figyelmét, hogy a tárgyalás után valótlan tartalmú közleményeket ne adjanak ki, mert a bíróság szerint a korábbi tárgyalás után kiadott nyilatkozatok nem teljesen feleltek meg az ott elhangzottaknak. Az MTV a mai döntés után kiadott közleményében megerősítette, törvényes és szabályos volt a 2011 nyarán lefolytatott csoportos létszámleépítés. Nagy Navarró Balázs, a TFS alelnöke sajtótájékoztatón ismertette a bíróság döntését, és beszélt arról, lehetséges, hogy újabb büntető feljelentések lesznek, hiszen megítélésük szerint az is bűncselekmény, ha valakit erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel akadályoznak szakszervezeti tevékenységének ellátásában, márpedig Nagy Navarró Balázs szerint őket fizikailag nem engedik a munkáltató területére. Vádat emelt a 2010-es 8 halálos áldozattal járó Vörösiszap katasztrófa ügyében a Veszprém megyei főügyészség. 15 embert állítanak bíróság elé, köztük a MAL ZRT akkori cégvezetőjét, a társaság műszaki igazgatóját, kereskedelmi igazgatóját, üzemvezetőjét és diszpécserét. A vád közveszélyokozás, környezet és természetkárosítás, valamint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése. A vádirat szerint szabálytalanságokat követtek el a Vörösiszap tározó üzemeltetésével kapcsolatban. Elmulasztották az ellenőrzéseket és nem tették meg a szükséges óvintézkedéseket. A Veszprém megyei főügyészség a 90 oldalas vádirat mellett több mint 1000 oldalnyi szakvéleményt, köztük statikai, geotechnikai, áramlástani és környezetvédelmi szakértői jelentést, valamint bűnjeleket és 100 000 oldal nyomozati iratot adott át a törvényszéknek. Az ügyészség valamennyi vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte. A törvényszék akár 15 évet is kiszabhat.
Holnap érkezhetnek haza az etiópiai fegyveres támadás túlélői. A három magyar, akik közül az egyik menekülés közben csípőzúzódást szenvedett, a tervek szerint menetrend szerinti járattal repül Budapestre. A két holttest hazaszállítása pedig a jövő hét elején várható. Közben kiderült, a fegyveres terroristák hajnalban az alvóhelyükön támadtak rá a turista csoportra. Az még mindig csak találgatják, hogy miért.
Helikopterekkel vitték a támadás túlélőit az Afar régióból Etiópia fővárosába, Addis Abebába, majd buszokra szálltak velük. A túlélők között van három magyar is. Ők a tervek szerint pénteken már itthon lesznek.
Sikerült megszervezni, hogy a három magyar túlélő, aki közül egy különböző sérülések miatt kórházi ellátásra szorult, a holnapi napon menetrend szerinti repülőjárattal vissza tudnak térni Magyarországra.
Közben megérkezett a helyszínre a terrorelhárítási központ egysége, valamint a Nairobi magyar nagykövet is, akik felvették a kapcsolatot a túlélőkkel. Pszichológus is segít nekik feldolgozni a történteket. Bár az első hírek még arról szóltak, hogy a terroristák útközben támadták meg a turista csoportot, azóta kiderült, álmukban, a táborukban támadtak rájuk. Azt viszont még mindig nem tudni, hogy miért.
Jelenleg ismereteink szerint az alvóhelyükön támadták meg őket a terroristák. Ott egy szabályos kivégzés történt. Ezt nem tudjuk, hogy a magyar állampolgár sérelmére, vagy pedig a német, vagy esetleg az osztrák állampolgár sérelmére. A kivégzés után több más embert még lelőnek, illetve vannak sebesültek a támadás következtében.
A két magyar áldozatra a Szegedi Tudományi Egyetem mindkét karán egész nap mécsesekkel emlékeztek. Fábián Tamás geográfus és Szabad Gábor kutatóorvos, munkatársaik és diákjaik szerint is kiváló szakemberek voltak. Az etiópiai túrán Szabad Gábor volt a magyar csapat orvosa.
Olyan feltételekkel vállalta el az utat, amennyiben fegyveres őrséget kapnak. Tehát abban a tudatban voltunk, és ő is abban a tudatban volt, és egész biztos így is történt, hogy fegyveres őrség is volt, amikor fegyveres őrség is kísérte őket.
A két magyar áldozat holttestét az azonosítási eljárások miatt várhatóan csak a jövő hét elején tudják hazaszállítani. Ehhez, ha kell, a magyar légierő repülőgépe is rendelkezésre áll.
Tudták a magyar csoport tagjai, hogy veszélyes helyre mennek, sőt, arról is hallottak, hogy gyakoriak az emberrablások Etiópiának azon a részén. Ezt mesélték a barátok. A héttagú csoportból ketten korábban hazajöttek, ők nem mentek el az Ertaale vulkánhoz. A legjobb barátaikat veszítették el.
Mécsesek égnek a Szegedi Tudományegyetem egyik épülete előtt, ma délután néma csendben csak nem 100-an emlékeztek az Etiópiában meggyilkolt két áldozatra. Az egész egyetemet megrázta Fábián Tamás geológus és Szabad Gábor bőrgyógyász halála. Az etiópiai kiránduláson Szilasi Péter is részt vett, de ő és egy másik társa az Ertaale vulkánhoz, ahol a támadás történt, már nem mentek el, hanem hazaindultak, tegnap érkeztek meg.
Először első közelítésben mindannyian úgy döntöttünk, hogy akkor inkább most ezt kihagyjuk. De aztán egy nappal később aludtak rá egyet, és öten úgy döntöttek, hogy mégiscsak megnézik ezt.
Szilasi Péter azt mondta, tudták, hogy az úgynevezett Rift Zóna Etiópia legveszélyesebb része.
Az utazás szervező cég, akik ezt az utat szervezték, azt ígérték, hogy lesznek fegyveres őrök.
Fegyveres kíséret nélkül ugyanis senkit nem engednek erre a területre. Mindenkit regisztrálnak, aki odaindul, lefénymásolják az útlevelét, és egyénileg senki nem mehet.
Eddig ilyen nem történt még itt.
Ma már tanított Gruber László is, Etiópiáról és az ott történtekről mesélt a gyerekeknek. Fábián Tamás az egyik legjobb barátja volt, Szilasi Péterrel jött ő is haza.
Ebben a részben történtek már emberrablások, utána pedig váltságdíj fejében visszakapták, de olyan, hogy embert öltek volna, ilyenről én nem is hallottam, nem is olvastam, és ha ezt előre ilyenről olvastunk volna, azért annyira bolondok mi sem lettünk volna, hogy egy ilyen bizonytalan akcióba belevágjunk.
Gruber László azt mondta, a történtek ellenére Etiópiát továbbra is az egyik legbiztonságosabb afrikai országnak tartja.
48-an megsérültek, közülük hárman súlyosan azon a két autóbuszon, amelyek a reggeli csúcsforgalomban ütköztek össze Sopronban. Az egyik busz megállt a pirosnál, a mögötte érkező viszont nem fékezett időben és belecsúszott az előtt álló járműbe. A sérültek között sok a gyerek.
Órákig tartott a helyszínelés reggel Sopron legforgalmasabb bevezető útján, ahol a két busz ütközött. Az első jármű Nagylózsról érkezett.
A Győri úton az iparkörúti kereszteződésben a piros lámpánál megállt, a mögötte közlekedő rétszalakról Sopronba tartó autóbusz előreállhatólag figyelmetlen és vezetés és követési tapsak be nem tartása miatt hátulról neki ütközött.
Mind a két busz tele volt, sokan állva utaztak. A sérültek főleg diákok, akik iskolába tartottak.
Én éppen aludtam és arra kellettem, bevertem hátul a fejemet a támlába, ahogy belénk jöttek.
Azt nem tudom, hogy mi történt, úgy nem emlékszem, csak egy nagy csat, és azt látom, hogy mindenki fogja a fejét és ő érzi.
A Soproni Erzsébet Kórház sürgősségi osztályán információs központot hoztak létre. Itt rögzítették a sérültek adatait és értesítették a hozzátartozókat, de a buszon talált a csomagok szállítását is innen szervezték meg.
48 sérült érkezett, ezeknek a döntő többsége könnyű sérülés volt. Abrázió, kisebb sebek, szilánkokat távolítottunk el, rándulások, zúzódások, hárman szenvedtek törést, és öten kerültek felvételre agyrázkódás miatt.
A balesetben a Kisalföld volán két menetrend szerinti járata ütközött. Úgy tudjuk, az első vizsgálatok szerint a hátulról érkező busz vezetője hibázhatott, mert nem tartott megfelelő követési távolságot a csúszós úton.
Fürdőruhás futóversenyt tartottak a Városligetben. A táv 100 méter volt, aminek a végén, a célban egy forró vizes medence várta a résztvevőket. A különleges versennyel a hazai fürdőket próbálták népszerűsíteni, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy az új Széchenyi pihenőkártyával a fürdőkben is lehet majd fizetni.
Meglepő látvány télen a Városligetben. A téli kabátos járókelők között tucatnyian fürdőruhában futottak versenyt. Az 5 fokos hidegben nem kellett tartaniuk a megfázástól, hiszen a 100 méteres táv megtétele után gőzölgő medencébe vetették magukat.
Szeretek futni, minden futással kapcsolatos lehetőséget megragadok. Ez egy jó ismerkedés, barátkozás, haverokkal együtt lenni, egy jó bulizás, a jó célok mellett, hogy a fürdőt népszerűsítsük.
Nyilatkoznál?
Jaj, ne haragudjon, boldog új éve, de fázok nagyon, nem? Köszönöm.
A fürdőnadrágos versenyzők nem a győzelemért futottak. Az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a Széchenyi pihenőkártyára, amelyet idén januártól béren kívüli juttatásként adhatnak a munkáltatók. A kártyával a fürdőkben is lehet majd fizetni.
Az a 3,5 és 5 milliárd forint értékű ilyen típusú bevétel, ami korábban az üdülési csekkből folyt be, hogy ez a bevétel, ez kell, hogy megérkezzen a fürdőköz, bár ugyancsak 10%, de ha nem jönne, akkor hiányozna.
A Széchenyi pihenőkártya, vagyis a szép kártya várhatóan fellendíti majd a fürdők forgalmát, mert így a számítások szerint még több hazai vendéget fogadhatnak majd.
Helyszíni tárgyalást tartott a csepeli kettős gyilkosság ügyében a budapesti törvényszék. 3 éve a Csepel-sziget általános és szakképző iskolában megölték az igazgatót és az egyik tanárt. A kettős emberöléssel az iskola gondnokát és a gazdasági igazgatót vádolják. Az ügyészség szerint elszámolási vita állt a háttérben.
A helyszínen folytatódott a bizonyítási eljárás a csepeli iskolában 3 évvel ezelőtt elkövetett kettős gyilkosság ügyében folyó büntetőperben. A két vádlottat, az iskola gondnokát és a gazdasági igazgatót a büntetés végrehajtás kommandósai vitték vissza volt munkahelyükre. A vád szerint a gazdasági vezető sikkasztott az iskola pénzéből, amiért el akarták bocsátani. Az erről tartott megbeszélésre elkísérte a gondnok, aki a tárgyalás végén lelőtte az igazgatót és egy tanárt. A bíróság most az iskolában rekonstruálta a történteket.
Amit lehetett, körbejártunk.
Megnézték azt is, hogy ki lehet-e jönni az épületből a tetőn keresztül. A gondnok ugyanis arra hivatkozik, hogy a gyilkosságot egy csukját viselő ismeretlen férfi követte el. Deme Gábor védője, Rutner György szerint a volt gazdasági igazgatót legfeljebb bűnpártolásért lehet felelősségre vonni.
A mai helyszíni tárgyalás alátámasztani látszik az én
értelmezésembe, ahogy én megéltem a jelenlegi tárgyalást, hogy tisztázódott az, hogy neki a gyilkosságról tudomása nem volt, se előtte, se közbe.
Az iskola volt gondnokát előre kitervelten, aljas indokból több emberen elkövetett emberöléssel vádolják. A korábbi gazdasági igazgatót ugyanezzel, mint bűnsegédet.
A helyszíni tárgyaláson a bíróság megpróbálta tisztázni a vallomásokban meglévő ellentmondásokat, de vizsgálja azt is, hogy a vádlottak védekezése összhangban van-e az itt látottakkal. A bíróság a csepeli kettős gyilkosság ügyében várhatóan még ebben az évben kihirdeti az elsőfokú ítéletet. A Hírodót Víg András tudósította.
Térfigyelő kamera segítségével fogtak el áramtolvajokat a rendőrök Ózdon. A villanyoszlopra mászott fel egy férfi, és megpróbált illegálisan rácsatlakoztatni egy kábelt az elektromos hálózatra. Ózd környékén tavaly több mint 200 eljárás indult áramlopás miatt. A szolgáltató szerint milliárdos kárt okoznak nekik évente a tolvajok.
Ezeket a képeket rögzítette a térfigyelő kamera Ózdon. Az áramtolvaj éjszaka felmászott a villanyoszlopra, egy kábelt próbált csatlakoztatni rá. A rendőrség térfigyelő központjának ügyeletese figyelt fel a gyanús mozgásra. Azonnal járőrt küldött. A tolvajok ezután elszaladtak, egyikük a közeli családi házába futott, majd cipőstől, ruhástól befeküdt az ágyba, alvás színlelve.
Azok a vezetékek, amiket a kollégáim a helyszínen feltaláltak, áramvezetésére minden további nélkül alkalmasak, illetve tájékoztatták kollégáimat arról is, hogy ugyanazon a napon a délelőtti órákban jogosulatlan áramvételezés miatt annél a két elkövetőnél megszüntették az áramszolgáltatást.
A tolvajokat elfogták. A városban egyébként két hete tartott nagyszabású razziát az áramszolgáltató. Több illegális bekötést is találtak, amelyeket megszüntettek.
Ide jött az államkommandó, ide jönnek, hogy szervezik a gyerekek az államot. Nem tudnak felöltözni, se iskolába, sehova, és a gyerekek nem tudnak elmenni iskolába.
A szolgáltató szerint a lopások óriási károkat okoznak nekik.
Azt lehet mondani, hogy talán néhány ezer, vagy talán annál is kevesebb az áramlopásban érintett fogyasztók száma, annál nagyobb azonban a kárérték, úgy tűnik tehát, hogy kevesen sokat lopnak, ez az összeg akár a milliárdos nagyságrendet is elérheti.
A járőrök egyébként folyamatosan ellenőrzik azokat az utcákat, ahol a közelmúltban több áramlopás is előfordult. A legutóbbi ózdi razzia után 25 embert állítottak elő, eljárás indult ellenük.
Hamis 20 000-est adhatott ügyfelének az egyik fővárosi bank. A család éppen a végtörlesztéshez szükséges nagyobb összeget vett át a budai bankfiókban, és a pénz átszámolása közben tűnt fel nekik, hogy az egyik 20 000-es színe és tapintása is eltér a többitől. Az ügyről jegyzőkönyvet vettek fel, és bejelentést tettek a rendőrségen.
Hogy került hozzá?
Tamás, aki nem akarta, hogy az arcát mutassuk, amint megkapta a bankban a pénzt, azonnal átszámolta a milliót meghaladó összeget. Közben el sem hagyta az ügyfélteret. Számolás közben szúrt neki szemet az egyik bankó, amelyik 20 000-es helyett jobban hasonlított egy 2 000-esre.
Amikor a bankjegyet odaadtam a bank emberének, még ott rá is mutattam, hogy tessék megnézni a nullákat, a 2000 forintig jól vagyunk, csak egy nulla még oda van vigyeztve.
Az ügyfél azonnal ki akarta cseréltetni a hamisnak tűnő pénzt, de a bank erre nem volt hajlandó. Ezután jegyzőkönyvet vettek fel. Tamás pedig bejelentést tett a rendőrségen.
Alapban megvolt a 2000-es, azt lemaradták róla a festéket, és fölül nyomták 20 000-esnek. Ugye,
így dolgozhattak a hamisítók a Magyar Bankszövetség szakembere szerint. Jakab Péter azt mondja, az eredeti papírra kozmetikázott 20 000-est valószínűleg valaki korábban ugyanott befizette.
Ha az bebizonyosodik, hogy a hamis bankjegy a pénzintézettől került az ügyfélhez, természetesen az ügyfelet kártalanítja a pénzintézet.
Az ügyfélen kívül a bankba pénz csak az úgynevezett pénzfeldolgozóktól jut. Ezek azok a cégek, amelyek a bankok bevételét naponta viszik és hozzák. A tároláskor pedig a legkorszerűbb gépekkel próbálják kiszűrni a hamis bankokat.
Belegondolunk, a bankok egy évben körülbelül 5000 milliárd forint értékű bankjegyet forgalmaznak a lakosság vállalkozások felé. Ehhez képest mi a Nemzeti Bankban alig néhány esetben találkoztunk olyannal, hogy hamis bankjegyet nem azonosítottak megfelelően a bankok.
A hamisnak tűnő 20 000-es ügyében megkerestük a K&H bankot is. A vizsgálat lezárásáig azonban nem nyilatkoznak. A rendőrségnél pedig annyit közöltek, értékelik a bejelentést és megteszik a szükséges lépéseket.
És a híradó végén valami meghökkentő. Lila tehén, hát egészen pontosan halványlilás tehén született Szerbiában. Az állat természetesen már is turista látványosság egy ideig, mert hogy az állatorvos szerint csak átmeneti elszíneződésről van szó, és idővel sajnos kinövi a borjú. Azt még nem tudni, hogy addig is a világhírű csoki gyártó esetleg lecsap-e az élő reklámra.
A tehén gazdái is csak a napfényben vették észre, hogy a kisborjú foltjainak színe szokatlan, leginkább ibolya színű. Az állatorvos megnyugtatta őket, hogy nincs baj, a furcsa szín oka csupán egy genetikai mutáció. A helyi sajtó persze már lila tehénként kezeli az állatot, olyan hírek is elterjedtek, hogy egy ismert külföldi csokoládégyár is érdeklődik utána. Az érdeklődés a gazdákra is hatott, Milkánnak nevezték el. Megszerettük, szeretnénk megtartani, mintha érezné, hogy különleges, nagyon jámbor jószág. Egy biztos vágóhidra nem kerül, a többi lehetőségről pedig még tárgyalunk, mondja Radojka, a tulajdonos. Az állatorvos szerint a borjú furcsa színe csak átmeneti. A következő fél évben várhatóan búzaszínűre fog változni a szőre.
A híradó után jön az Elcserélt lányok című amerikai sorozat, majd a DTK-só.
15-5 perccel pedig kezdődik az este, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A következő részben.
Nagyon klassz kurzus. Helyi séfek tanítanak. Apámé, megtudhatnám belőle, hogy hol élt vagy dolgozott.
Miért nem akartad, hogy a gyereket halljon?
Ha cseng a csengő, kész a krumpli.
Csak 200 dolcsi kéne.
Hey, szeretném, hogy könnyebb legyen az életem, hogy olyan legyek, mint mások.
Te sosem leszel olyan.
Elcserélt lányok. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en. Két barátnő, egy igazi macsó szívtipró.
Szeretném mindkettőjüket meghívni Óviedóba. Jókat ennénk, finom borokat innánk, és szeretkeznénk.
Én csak azért jöttem el, hogy elkísérjem Krisztinát, és hamarosan férjhez megyek.
Az aprócska bökkenő csak az, hogy betoppan a volt feleség.
Velünk kell maradnia.
Mi? Bennem felmerült, hogy megöllek.
Woody Allen nagy sikerű filmje. Javier Bardem, Scarlett Johansson, Rebecca Hall és az alakításáért Oscar-díjjal jutalmazott Penelope Cruz főszereplésével. Vicky Cristina Barcelona. Szombaton 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ez egy cipő volt, nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray, a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is.